Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
A vendégünk Hering András, a Refresher Magyarország főszerkesztője. Hello, Andris.
Hello, sziasztok.
3 évvel ezelőtt, amikor a Rebrief szerkesztősége megkeresett téged, hogy beszélgessünk erről a formátumról, erről az új tartalomgyártó platformról, akkor azt mondtátok, vagy azt mondtad, hogy majd amikor lesznek eredmények. Az én kérésem viszont az, hogy pénz, paripa vagy fegyver? Mi az, ami elhozta ezeket az eredményeket?
Inkább a paripa és a fegyvert mondanám, de hogy 3 évvel ezelőtt, amikor beszélgettünk, hogy találkozzunk a Refresher indulása kapcsán, akkor tényleg annyira az elején voltunk a márkaépítésnek, vagy az egész folyamatnak, hogy igazából még érdemben nem is tudtunk valamiről beszélgetni. A Refresher-nek a történetéhez az hozzátartozik, hogy egy licenszről beszélünk, vagy beszélgetünk, ami Szlovákiából indult. Nagyjából 12-3 évvel ezelőtt Szlovákiában pozsonyi székhelyel indult el a szlovák minta, és aztán rá pár évre Csehországban is lett egy szerkesztőség a Refresher égisze alatt, és ezt a licenszt hoztuk el Magyarországra, egészen pontosan a Central Media csoport vásárolta meg a licenszt, és kezdtünk el gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk felépíteni egy olyan fiataloknak, z-generációs és milleniáloknak szóló platformot, ami az ő hangjukon, az ő stílusukban, az őt körülvevő, vagy őket körülvevő témák mentén szólítja meg őket. És 3 évvel ezelőtt az induláskor ez, bevallom őszintén, hogy mi is még eléggé a sötétbe tapogatóztunk, hogy mi az a tartalom, mi az az irány, ami ennek a célcsoportnak szólni tud, vagy megszólítja őket, és hogy egyébként a szlovákok, amikor 12-3 évvel ezelőtt elindultak, ők a YouTube és az Instagram térhódítása mentén nagyon szépen tudtak építkezni a tartalmaikkal, mi viszont 2022 vagy 2021-ben kezdtünk egyébként gondolkozni a márkán, akkor mi a TikTok érába csöppentünk bele, amikor a magyar TikTokot is ellepték a tartalomgyártók, és azt próbáltuk megkörbejárni, vagy kipuhatolni, hogy ebben a zajban egyébként a Refresher milyen plusz tudna adni, tekintve, vagy ránézve arra, hogy mondjuk a szlovák minta hogy működik.
Mondod a célcsoportot, ugye ez a, nevezhetjük akkor z-generációnak? Fiatalok, igen. A 10-20 évesek azok, akik a közéletben nem biztos, hogy annyira tájékozottak, és hogy valójában a Refresher az erre volt egy megoldás. Mi volt a legégetőbb igény, ami végül is ezt a platformot létrehozta?
Alapvetően a Refresher az egy lifestyle-nak definiált online márka vagy platform, tehát alapvetően a közéleti témák, az elején kevésbé gondoltuk, hogy hangsúlyosak lesznek, vagy nem gondoltuk azt, hogy mondjuk a célcsoportunknak ekkora igénye van a közéleti társadalmi témákra.
Hogy jöttetek rá, hogy igen?
Úgy jöttünk rá, hogy nyilván a szerkesztett tartalmunkba elkezdtük szépen csöpögtetni az olyan híreket, témákat, amikről azt gondoltuk, hogy a célcsoportnak fontos lehet, vagy érdekes lehet, és azt láttuk, hogy igazából ezek a témák egyébként a legjobban, a legnagyobb érdeklődésre szertevő tartalmak, és ezért például a közélet és a társadalom rovatainkat, vagy kategóriáinkat meg kellett erősíteni, és videós tartalmakkal is alátámasztani. Szóval, hogy ez igazából így a menet közben alakult. A szlovák és a cseh mintában abszolút a lifestyle dominál, náluk is van közélet és társadalom, de ők például ezt nagyon hangsúlyosan leválasztották, lett egy Refresher News, ami igazából már nem csak az z-generációnak és a millenialeknak szól, hanem mindenkinek, tehát egy hírszájtot hoztak létre a Refresher mellett. Mi egyébként nem gondolkozunk, de nem szeretnénk azt, hogy ez egy közéleti márka legyen, vagy egy felület legyen. A lifestyle fókuszt ezt mi is szeretnénk meghagyni, de nagyon fontos lábaink lettek a közéleti és a társadalmi témák.
Nem provokációnak szent kérdést, hogy alapvetően 2025-ben van-e értelme egy erős média brandbe investálni egy média tulajdonosnak? Itt most arra gondolok elsősorban,
hogy nevet az András előre.
Elsősorban itt arra gondolok, hogy a megváltozott tartalomfogyasztó és platform szokásokkal leginkább a fiatalabb generáció azokat a tartalmakat fogyasztja, amik elé kerülnek különféle targetált feedekből, algoritmusok által, tehát kevésbé kötődik mondjuk egy média márkához, leginkább érdeklődés alapon történik a fogyasztás. Ezt gondolom ti is érzitek, de mégis valamit ad a Refresher, amitől ez egy erős márka, ez hogyan látod?
Szerintem ebben az lett a kulcs, hogy mi létrehoztunk Magyarországon a Refresher egy olyan felületet, ahol a fiataloknak, a fiatalokat megszólító témáknak adunk egy felületet, vagy egy keretet. És ahogy te is elmondod, hogy a generáció kevésbé követ már szájtokat, vagy platformokat, a Refresher ez abban a kivétel, hogy itt csak azokat a tartalmakat kapják meg, amik egyébként nekik szólnak, vagy szólhatnak. A másik pedig az, hogy nyilván minket sem a szájton látogatnak, tehát nem a szájtnak a látogatottsága erős, hanem a social platformokon vagyunk sokkal intenzívebben jelen, vagy hangosabban jelen, és onnan fogyasztják a tartalmainkat.
A médiapiacon a Refresh egy újfajta szerkesztőségként jött létre úgy 3 évvel ezelőtt, tehát ahogy ezt elképzeljük, egy hagyományos, akár online szerkesztőségről ott ülnek az emberek gép előtt gubbasztva, és gépelik a cikkeket a newsroomban, és egyébek, és így...
Ez régen volt,
de még mindig így működik nagyon sok szerkesztőség. Nálatok jóval több videós tartalom van, egy-egy tartalomgyártó újságíró több szerepben is feltűnik, vagy akár konkrét tartalomgyártók és nem újságírók, egy jóval komplexebb modelltek van, tudnál egy picit beszélni, hogy épül fel a szerkesztőség, miben különleges?
Hát alapvetően, amikor 3 évvel ezelőtt elkezdtünk dolgozni a szerkesztőségnek a kiválasztásán, felállításán, akkor valamennyire mi is egy klasszikus modellben gondolkoztunk, hiszen ez a minta élt bennünk is, meg nyilván így a Central Media csoport többi termékénél, hogy legyen egy szerkesztőség, legyen egy videós csapat. Azt tudtuk, hogy egyébként nyilván egy erősebb social csapat kell, aki a tartalmainkat népszerűsíti, teríti, vagy dolgozik azokon. És ebben a klasszikus mintában építettük fel mi is a szerkesztőséget, aztán a működésünk során nagyon hamar láttuk azt, hogy melyik formátum vagy téma milyen megoldásban működik. Az nem titok, hogy ezt tudtuk, vagy láttuk előre, hogy a videós tartalmak sokkal népszerűbbek lesznek, mint a cikktartalmak, de azt nem gondoltuk, hogy ennyivel. És a gyakorlatban, amikor már a szerkesztőséggel elkezdtünk dolgozni, akkor egyszer csak azt vettük észre, hogy ezek a szerepkörök vagy munkakörök gyakorlatilag összefolynak, hogy már úgy beszélünk egy témáról, hogy akkor az cikktartalomként vagy videós tartalomként állná meg jobban a helyét, és akkor ebből kialakult az, hogy egy klasszikus szerkesztő újságíró már nem csak egy cikken kezdett el dolgozni, hanem egy videós interjút készített el. Vagy megjelent a videóban riporterként, vagy szereplőként, tehát nagyon hamar a működésünk során egyébként összemosódtak ezek a feladatkörök. És az is egy fontos aspektus, hogy azért az generációnak már nem annyira idegen, vagy egy klasszikus újságírónak nem annyira idegen kamera elé állni, vagy egy telefon mögé állni, és tartalmat gyártani, mint mondjuk a mi generációnknak volt.
Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy ha ilyen munkaerőpiaci híreket olvasok, akkor megvan a horror része annak, hogy Z-generációsokat alkalmazni, hiszen egészen más a elképzelésük a munkavilágáról. Milyen egy ilyen szerkesztőségbe dolgozni, ahol Z-generációsok készítenek tartalmakat Z-generációsoknak?
Az egy nagyon szerencsés helyzet, hogy akikkel együtt dolgozok, ők nagyon lojálisak a márka felé, és nagyon szeretnek a márkán dolgozni, és éppen ezért nagyon jó ötletek hoznak be, egy ilyen kreatív műhely munka jellemzi a munkánkat, és igen, és akkor itt jön be az az aspektus, hogy amúgy ők egy kicsit versengenek már azért, hogy mondjuk kamera előtt legyenek, és azt érzik, hogyha mondjuk nem kamera előtti feladatuk van, hogy akkor ők tehát nincsenek eléggé méltányolva, vagy ez nem egy olyan típusú feladat, vagy olyan erősségű feladat, mint hogyha egy klasszikus cikket írnának meg. De egyébként az induláskor nálunk ez egy fontos szempont volt, hogy nem akartuk azt, hogy egy olyan szerkesztőséget hozzunk létre, akik már mondjuk tapasztaltabb szerkesztők, újságírók, és megpróbálnak az generáció nyelvén kommunikálni.
Abba csak a baj van,
igen. Hanem azt szeretük volna, hogy tényleg fiatalok szóljanak a fiatalokhoz. Nyilván ehhez bele kellett tennünk azt, hogy volt a Refresher indulásakor egy olyan türelmi időszakunk, amikor ezeket a srácokat... vagyis a munkatársaimat elkezdtük egy kicsit tréningelni, megkeresni azt, hogy ki mibe erős, mibe kell fejlődnie, milyen témákhoz nyúl szívesen, milyen témákban tud jól szólni a közönségéhez, és ebben a kis türelmi műhelymunkában tudtuk megtalálni azt az egyensúlyt, amivel el tudtunk kezdeni dolgozni a későbbiekben.
a branded content, vagy ilyen fizetett tartalom együttműködésekben a márkák mennyire értik ezt a generációt, mennyire értik meg azt, ami a ti filozófiátok, hogy akkor működik jól, hogyha önazonos, hogyha önmagában is értékálló és helytálló, tehát hogy mennyire van nehéz dolgotok ebben?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem nehéz, nagyon nehéz helyzetünk van, mert hogy a különböző sales workshopokon, együttműködő partnereknek tartott beszélgetéseken szeretjük ezt hangsúlyozni, hogy bízzák ránk magunkat, mert hogy nyilván a célcsoport szól a célcsoporthoz, és mi azt jól tudjuk, vagy jobban tudjuk sok esetben, hogy mi az, ami betalál egy ilyen együttműködés során. Sajnos ezt nagyon nehezen engedik el egyébként az együttműködő partnerek, hogy ezt ők kontrollálják, vagy ők írják, vagy a brief mentén teljesüljenek ezek az együttműködések. Szerintem ebben még nagyon sokat kell puhítanunk, meg nekünk is együttműködőbbek lennünk az együttműködő partnerekkel. Szerintem a nyitottság megvan a részükről, csak nagyon sok olyan márka, cég van, akik szigorúbb briefekkel, elvárásokkal, rendszerrel működnek, vagy állnak hozzá egy ilyen együttműködéshez, és ezekből nem nagyon találnak, vagy tudunk rugalmasabb megoldást hozni.
A modern szerkesztőségi életről volt szó az elmúlt percekben. Hering Andrással, a Refresher Magyarország főszerkesztőjével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Köszönjük a figyelmet is. Ez volt a Rebrief mára. Találkozunk egy hét múlva. A viszont hallásra. Rebrief.
Folytatódik a Rebrief, és vendégünk dr. Basa Andrea a Gazdasági Versenyhivataltól. Köszöntünk.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Azért hívtunk el, mert az önszabályozó reklámtestülettel volt egy közös online workshop, ez azért rendszeresen szokott lenni, amikor a hatóság, ti elmondjátok azt, hogy mit tapasztaltatok, hogyan működtek a reklámozók az elmúlt időszakban, mik azok a tipikus hibák, amiket így a reklámozók elkövettek, és ami miatt szankcionálni kellett. De mielőtt a konkrét tanulságokra rámennénk, az a gyakoribb, hogy azért kell szankcionálnia a GVH-nak, mert az emberek nem figyelnek oda, nem ismerik eléggé a szabályozást, és nem szándékosan hibáznak, vagy valóban tényleg vannak reklámozók, akik meg akarják téveszteni a fogyasztókat, szándékosan már-már, bármennyire csúnya szó, hazudnak. Mi lett az arány szerint az ügyetlenek és a ravaszkodók között?
Nagyon nehéz erre a kérdésre exakt módon válaszolni. Azt gondolom, hogy a GVH gyakorlatában mindenféle típusú hozzáállás elképzelhető a vállalkozások részéről, tehát sokféle szándékot tudunk felfedezni az egyes eljárásokban. Van olyan, aki szeretne megfelelni. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy aki egy ÖRT GVH szakmai workshopon részt vesz, és a megfelelés érdekében szeretne tanulni, hogy mik a hibák, mások hibáiból tanulni, azok általában igyekeznek megfelelni a fogyasztóvédelmi versenyjogi szabályoknak is, úgy általában is a jogszabályoknak, de látunk ezzel ellentétes példákat is. Minden esetre azt fontos felidézni, a GVH ilyen elvi döntésként is szokott erre hivatkozni egy-egy reklám megítélésénél, hogy milyen szerepe van a vállalkozás szándékának. Tulajdonképpen semmilyen. Tehát az, hogy a vállalkozás mit szeretett volna mondjuk üzenni az adott kampánnyal, és mi a tényleges üzenet, vagy mi mit látunk a fogyasztói értelmezésnek lehetséges kimenetelének, vagy mi az a lehetséges fogyasztói értelmezés, ami a fogyasztó számára adott lehetett, az két külön dolog, és az, hogy a vállalkozás akart-e megtéveszteni, vagy sem, semmi köze nincs ahhoz, hogy megállapítsuk a jogsértés tényét, vagy annak éppen hiányát. Tehát ez nem szükséges eleme, mondjuk, mint egy büntetőjogi tényállásnak, hogy szándékosan követte el a jogsértést, ez nem számít.
Vajon, hogyha egy reklámozó keresi az együttműködő kreátort, bloggert, ügynökséget, akkor a megfelelés szempontjából te hogy látod, biztonságosabb-e ügynökséggel dolgozni, mint közvetlenül egy influencerrel vagy kreatorral? Talán az ügynökség jobban ismeri a szabályokat, jobban odafigyel arra, hogy hogyan lehet elkerülni a legnagyobb buktatókat, vagy azért az influencerek, kreatorok, ők is azért már így eléggé képben vannak, hogy mit lehet és mit nem.
Szintén egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz statisztikai számadatokat mondani, de még érzeteket is mondani az eljárásaink tapasztalataiból. Van erre is példa, és van arra is példa. Amikor 2024 májusában elindítottuk az influencerekkel szembeni eljárásokat, 6 influencerrel szemben érintett több reklámozó vállalkozás és több influencer ügynökség is, akkor az volt a feltételezésünk, hogy muszáj beavatkozni a piaci folyamatokba, hiszen a tények azt mutatták, hogy mindössze az influencerek 20%-a tartja be biztosan az erre vonatkozó szabályokat, azaz, hogy föltünteti, hogy reklámozott ellenszolgáltatás ellenében történő reklámozásról van szó. A kérdésre visszatérve, ha egy olyan influencer ügynökséggel állunk szemben, aki egyébként ismeri a GVH elvárásait, és ő a segítségünkre lesz, és egy tartalmi szűrőként segíti a közös munkát, akkor nyilvánvalóan ennek van előnye, de amennyiben maga az influencer ügynökség is bizonytalan, vagy adott esetben nem érti, vagy nem akarja megérteni, vagy elfogadni a szabályokat, abban az esetben pedig hátrányára válhat a vállalkozásnak, hogyha ilyen influencer ügynökséggel
kötsz szerződést. Volt ilyen tapasztalatotok, hogy valaki úgy nem akarja megérteni?
Nekem az influenceri kommunikációval kapcsolatban kifejezetten ez az érzésem, hogy minthogyha nem akarnák megérteni, hogy mi a szabályozás.
Mit tapasztalsz, hogy működnek most, és hogyha egyáltalán egy influencerrel, kreatorral dolgozunk, akkor mire kell figyelni? Ha egy márka felmerül egy influencernek a kommunikációjában, akkor kb. Azon automatikusan ki kell tenni a reklám hashtaget?
Nem.
Vagy ennél bonyolultabb?
Nem. De ettől viszont egyszerűbb a válasz a kérdésre az, hogy nem kell feltüntetni, amennyiben megjelenik egy márka. Abban az esetben viszont mindenképpen fel kell tüntetni, ha ezért ellenszolgáltatást kapott az adott influencer. Az ellenszolgáltatás pedig bármi lehet, ez lehet pénzbeni, tehát fizetséget kapott, ajándékba kapta az adott terméket, vagy bármilyen olyan kedvezmény biztosítása az influencer számára, ami pénzét tehető, lehet egy barter megállapodás, tehát bármi lehet, ami ellenszolgáltatásnak számít. Ugye ezt az influencer tájékoztatónkban meghatároztunk. A
az
szabály...
is például, hogyha egy influencer mondjuk egy edzéstervet próbál ki, amit egy alkalommal egy edző, aki szeretné magát reklámozni, állít neki össze. Tehát amikor ilyen sima kipróbálásokról van szó, az is ebbe a kategóriába esik?
Hát, hogyha ő ezt azért mondja, mert egyébként ez az edzőt megbízta, és szeretne ezzel reklámértéket prezentálni, akkor ez egy lényeges elem, és ezt fel kell tüntetni.
Viszont, hogyha egyszerűen így ő megy oda hozzá, és tényleg egy ilyen tesztelés, összehasonlításról van szó, akkor az nem fog reklámnak.
Az nem minősül reklámnak.
Térjünk vissza még a gyakoribb hibák fele. A közös online workshopról kiadott tájékoztatótokban az árkommunikációt említettétek meg, hogy azzal kapcsolatban még azért sok hiba és gond történik. Egy picit megértem a reklámozókat, mert nem annyira egyszerű ez a szabály.
FTTV, azaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Ez megvalósulhat megtévesztéssel, megtévesztő mulasztással vagy agresszív kereskedelmi gyakorlata, és mint például az influenceri kommunikáció fekete listában szereplő tényállással, ahol nem nézzük azt, hogy van az ügyleti döntésre befolyásoló hatása az adott reklámnak vagy sem. Ha a tényállási elemek megvalósulnak, akkor a jogsértés megállapítható. Az árkommunikációval kapcsolatban lényeges, hogy egyrészt tudjuk azt vizsgálni, vagyis korábban tudtuk, itt van egy bírósági döntés, amely nyilván ezt árnyalja, ezt a képet. Amennyiben az ár vagy a kedvezmény mértékével kapcsolatban megjelenik ugye egy ár, és az megtévesztő, a fogyasztó számára az a kedvezmény mérték, az nem egy valós kedvezmény mérték, és ezáltal ő olyan ügyleti döntést hozott, amelyet nem hozott volna meg, hogyha egyébként valós ár szerepet volna, akkor ez egy megtévesztő árkommunikáció.
Tehát, hogyha csak úgy valaki beírja, hogy az ár, amit ő feltüntet, az éppen kedvezményes, és ez mínusz 20-15% kedvezmény, de igazából az az ár az megfelel korábbi árszinteknek, akkor az nyilván nem elfogadható.
Így van. Ezt a fogyasztóvédelmi hatóság fogja vizsgálni. A GVH az újabban kiadott döntéseiben azt fogja vizsgálni, hogy a vállalkozás megtette mindent annak érdekében, hogy az akciótartási gyakorlatában olyan ellenőrzési mechanizmusokat, olyan gyakorlatot alakítson ki, amely által a fogyasztók számára a korábbi ár, a kedvezményes ár, az a kedvezmény mértéke egyértelműen meg van határozva. Azaz, ha én 60 napig, vagy azon túl is adott esetben hirdetek egy terméket, majd utána akciózom ezt a terméket, és az az akció, az egy olyan árból akció, ami tulajdonképpen az az ár mindig is az volt, hát már 60 napja az, akkor azt nem tudjuk akciós árként elfogadni, hiszen az lesz a termék jellemző ára. Valójában azt kell mondani, ami a helyzet, ami a valóság. Tehát ebben nincs kuriózum, vagy nem tudom, tehát a valós üzeneteket, a valós árat kell megjeleníteni. Ugye most mi azt mondtuk ezekben a döntésekben, mind a CCC, az Answer, az About You, illetve most a Mobilred Fox elleni eljárásainkban, hogy 60 napnál tovább ne legyen akciós egy ár, illetve most a legutóbbi döntésünkben ebben a Mobilred Fox elleni, amikor telefont adatok árazását vizsgáltuk, abban pedig azt is meghatározta a VT, illetve kötelezte a vállalkozást az általa is elvállalt kötelezettségvállalás alapján, de ez egy kötelezés, tehát nem kötelezettségvállalás, hogy adott évben mennyi ideig lehet egy ár akciós, tehát egy terméknek mennyi ideig lehet akciós ár. Ez üzleti titok, tehát ezt most nem fogom elmondani, hogy mi ez az időszak, de nyilvánvalóan aki marketinges, aki reklámkommunikációval foglalkozik, tudja, hogy az akció mit jelent a fogyasztónak, azt, hogy ez egy rövid ideig most igénybe vehető promóció. Tehát ennek szellemében kell az akciókat meghirdetni, hogy ez azt jelenti, hogy oké, most ennyi, tehát nekem vagy cselekednem kell, vagy nem fogom elérni ennyit, vagy lemaradok. De ha nem maradok le, mert 3 hónapig akciós az a termék, akkor viszont fölöslegesen pusolta a fogyasztót a tekintetben, hogy vegye meg ezt a terméket. Ebben rejlene a helyes akciótartási gyakorlat.
Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és mindenkinek azt kívánjuk, hogy kiváló termékeket kelljen csak reklámoznia.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.